Rádió Egyetem. Kende Anna előadását közvetítjük az ELTE Festről. A csoportközi segítségnyújtás jelentősége és pszichológiai magyarázatai.
Olyan szép számmal itt összegyűltek, hogy én szerintem elkezdem. Egészen pontosan 14 óra van, és azt gondolom, hogy talán akkor neki is kezdhetek, csak még adok egy esélyt a pár percet későknek, és esetleg elmagyarázom, ha már az ELTE Festnek ez a tematikája. Mielőtt rátérnék magára a témára, amiről beszélni szeretnék, kicsit elmagyarázom, hogy szervezetileg, illetve a képzés szempontjából én mit és vagy miket képviselek. Tehát egyfelől, ugye egy csomó minden föl van tüntetve, ezért gondoltam, hogy ez némi magyarázatra szorul. Egyfelől ugye az ELTE PPK-t, ez mindenképpen világos, hiszen az ELTE PPK eseményén vannak. Másfelől a Társadalom és Neveléspszichológia Tanszéknek vagyok a vezetője, ami közismertebb nevén szociálpszichológiát jelent, és a BA képzésben a mi tanszékünk felelős azért, hogy a leendő pszichológusoknak szociálpszichológiai kurzusokat tartson, és megismertesse a szociálpszichológia fő témaköreivel, kutatási kérdéseivel, és esetleg felvillantsa, hogy mi az, amit a szociálpszichológia területével később kezdeni lehet, akár ugye az MA szinten való folytatás lehetőségeit, illetve hogy hogyan lehet elhelyezkedni mondjuk egy cégnél vagy szervezetnél ezzel a tudással, illetve a tudományos életben. És ezt hivatott képviselni mi MA programunk, ami ott fölül szerepel, aminek pedig a szakirány felelőse vagyok. Nem azért, mert szeretem halmozni ezeket a funkciókat, hanem van egy logikus összekapcsolódása ennek a két funkciónak. Tehát van egy MA programunk, amit közösen gondozunk egy másik tanszékkel, és a leendő szociálpszichológus kutatókat szeretnénk kinevelni, illetve azokat a HR-es szakembereket, szervezetpszichológusokat, akik később különböző cégeknél tudnak elhelyezkedni, szervezetfejlesztőként, trénerként, coachként, stb. Ezeken a területeken. Tehát ez egy tudományterület, aminek egy elég nagy alkalmazott iránya is van, és én ezeknek a képviseletében vagyok itt, de amiről beszélni fogok, az tulajdonképpen a saját kutatási területem, az a téma, amivel foglalkozom, amivel kapcsolatban számos kutatást folytattunk a tanszéken az elmúlt néhány évben, és ami azt gondolom, hogy mindannyiunkat eléggé erősen érint, olyan jelenségekről fog beszélni, amikkel nap mint nap találkozhatnak, és a saját életükből példákat tudnak hozni. Tehát akkor mindjárt neki is kezdenék, segíts magadon, ezt a kérdést szeretném fölvetni, de hát nem is ez érdekel engem, hanem hogy mikor segítünk másokon, illetve a magunkon való segítés alatt pedig sokkal inkább azt értem, amikor a csoport egészén. Na hadd kezdjem mindjárt egy példával, képzeljék el, hogy én nem tudom, hogy maguk már egyetemisták, és most érdeklődnek a továbbképzésük iránt, vagy középiskolások, akik még a BA képzés iránt érdeklődnek. Inkább az utóbbi? Aha, jó. Ettől még el fogják tudni képzelni, hogy milyen lehet az egyetemisták unalmas hétköznapi élete, amikor az életben semmi más izgalom nem történik, mint hogy sikerül-e az EH-n átmennem, vagy a szigorlati beugrom, sikerül-e harmadszorra, vagy mondjuk az albérletből nem fognak-e kirúgni, mert tegnap túl hangos volt a buli, amit tartottunk. Tehát egyszerű hétköznapi életiket élik az egyetemisták, és semmi izgalmas nem történik, ami különösebben nagyobb felhördülést okozna a köreikben. Azt is lehet mondani, hogy mindenki éli a kis egyéni életét. Persze egyetemista minden nap ezt csinálja, de ez nem kerül annyira előtérben az életében. És egyszer csak arról suttognak maguk körül az ismerőseik, meg így fölmerül, hogy hát, hogy itt a gazdasági megszorítások és nehézségek miatt úgy döntenek a közlekedési vállalatok, hogy csak 18 éves korig lehet a BKV bérletet, meg a Volánbusz bérletet, meg a MÁV bérletet diák kedvezménnyel venni, és teljesen mindegy, hogy valaki egyetemre jár, és nappali tagozatos hallgató, a továbbiakban 18 év fölött felnőtt árat kell fizetni. Nem kérdés, hogy ebben az esetben mit fognak érezni, hát felháborodást fognak érezni, azért egy ilyen tankjellel, benzinkútas jellel jelöltem ezt meg, mert hogy ez lesz a üzemanyaguk, ez a felháborodás, ez lesz az az érzelmi üzemanyag, ami ebben a szituációban, amikor éppen egy olyan hírről értesülnek, amit egyébként szakkifejezéssel kollektív hátránynak nevezünk, tehát ami az egész csoportjukat együtt érinti, mint egyetemistákat, mindannyian egyformán érintettek benne, vagy hát ha nem is egyformán, mert van, aki mondjuk autóval jár, vagy biciklivel, és sose vesz bérletet, de azért alapvetően az egyetemisták egészét érinti, tehát kollektív hátrány, ennek a felháborodás lesz ez az érzelmi mozgatórugója, ami eldönti, hogy fognak-e lépéseket tenni azért, hogy megszüntessék ezt a kollektív hátrányt. Amíg ez az üzemanyag tart, ugye az a sajátosság az üzemanyagoknak, hogy ameddig tart, addig egy motor számunkra, addig tulajdonképpen a motivációnk alapját képezi, de egyszer csak elfogy, és ha elfogy a felháborodás, de nem csináltunk semmit, akkor jó eséllyel nem is fogunk a továbbiakban se semmit csinálni. Tehát egyfelől szükségünk van üzemanyagra, amit ez az érzelem, a felháborodás szül leginkább. Persze hozzá kell tennem zárójelben, hogy nem kizárólag a felháborodás, de ez tűnik a szakirodalom alapján a legerősebb üzemanyagunknak, amikor egy ilyen kollektív hátrány ér minket. Na most mit tegyünk? Baromi mérgesek vagyunk, és a barátainkkal elkezdünk erről beszélni, hogy mit tegyünk, és azon morfondírozunk, hogy hogyan tudnánk rávenni ezeket a közlekedési vállalatokat, hogy ne változtassanak ezen, és ne kerüljön annyiba a bérlet. És hát mit mérlegelünk? Azt mérlegelünk, hogy mi lenne a leghatékonyabb megoldás, nem? Tehát ne csináljunk valami olyat, ami iszonyú sok energiába kerül részünkről, nagy áldozatokkal jár, de semmi értelme nincsen, és az, hogy egy módszer hatékonya vagy nem, azt leginkább az alapján fogjuk eldönteni, hogy más hasonló helyzetben működött-e vagy sem. Tehát mondjuk azt megtudom, hogy egy korábbi hasonló ügyben valami döntéshozókat felkerestek a diákok, és nagyon hatékony volt. Egy másik alkalommal elfoglalták az egyetem épület egyik nagy termét, lehet, hogy emlékeznek erre, hogy ilyesmi is történt, és lám-lám a 6 pontból 2-t sikerült elfogadtatni. Tehát elkezdjük mérlegelni, hogy milyen módszer tűnik a leghatékonyabbnak, hogy ezt a minket érő kollektív hátrányt felszámoljuk. Na de ami a legfontosabb, és azért került középre, ugye emlékeznek még, hogy azzal kezdtem, hogy egyetemi hallgatók, mindenki a maga kis egyéni problémájával el van foglalva, vagy az egyéni örömeivel, természetesen nem csak problémák vannak, de abban a pillanatban, hogy mi együtt felháborodtunk, sőt, mi több, megtaláltuk azt a hatékony megoldást, amit tenni kellene, megerősödik az egyetemista identitásunk, és már sokkal inkább azt lehet mondani, hogy nem pusztán, ha megkérdezik, akkor felsorolom, hogy ki mindenki vagyok, hanem az egyetemista lesz a legfontosabb, és nem csak egyetemista leszek, hanem egy egyetemista élharcos leszek legalábbis, valamilyen egyetemista aktivistává válok. Az identitás az, hogy kinek tartom magam, ki vagyok, ugye arra a kérdésre a válasz, és nem egyszerűen egy egyetemista identitásom erősödik meg, hanem egy úgynevezett átpolitizált kollektív identitásom lesz. Azért átpolitizált, azt nevezzük átpolitizáltnak, amikor én tudatosan belemegyek azokba a hatalmi harcokba, ami az én hátrányom felszámolására irányul. Tehát átpolitizálódik az az identitásom, hogy egyetemista vagyok, és ez a három fog elvezetni oda, hogy én valamiféle kollektív cselekvésben részt veszek. Tehát a kollektív hátrány leküzdésért, a kollektív identitáson keresztül kollektív cselekvésbe kezdek. Mit nevezünk kollektív cselekvésnek? Minden olyan cselekedeti formát, ahol áldozatot hozok én a csoportért azért, hogy a csoportnak jobb legyen. Tehát valamit teszek a csoportért, és nem az én egyéni érdekem a legfontosabb vezérelv, hanem az csoport érdek, és ez azt jelenti, hogy adott esetben ezt egyedül teszem meg, adott esetben ezt sokan együtt tesszük meg, tehát egyedül mondjanak egy olyan kollektív cselekvési formát, amit el tudnak képzelni, hogy a csoport egészének az érdekében teszem, de mondjuk otthon egyedül magányosan. Mi lenne egy ilyen, és mégis biztosan kollektív cselekvés? Mondjuk írok egyedül egy kérvényt, igen, vagy egy petíciót kezdeményezek, de már az is ennek tekinthető, ha valaki átküld nekem egy petíciót, és én azt aláírom. Egy csomó mindent lehet egyedül is tenni. Megkeresem a parlamenti képviselőmet, stb. Tehát kollektív cselekvést egyedül is lehet tenni, de tipikusan egyébként csoportosan szoktuk megtenni, amikor például egy utcai tüntetésen részt veszünk, ott nagyon nagy jelentősége van annak, hogy sokan vagyunk. Tehát azt lehet látni, hogy tulajdonképpen a kollektív cselekvésnek az alap fogalmai megvannak, tehát felháborodtam kellőképpen a kollektív, minket ért kollektív hátrány miatt, megtaláltam a hatékony módszert, ami korábban már hatékonynak bizonyult. A kettő megerősítette az egyetemista identitásomat, tehát cselekedni fogok, ugye? Azért ennyire nem biztos, hogy cselekedni fogok, mert picit belegondolunk, azért ahhoz képest, hogy mennyire sokféle csoportot, akár saját magunkat is, de akár a világban körülnézünk, érünk kollektív hátrány, annyira sokszor azért nem szoktunk barikádokat építeni, és nem minden olyan ügyben, amiben felháborodunk, és a csoportunkról van szó, nem szoktunk fellépni. Tehát itt van valamiféle aránytalanság, és az egyik magyarázat erre, amire majd még visszatérek, de az egyik magyarázat erre az aránytalanságra, az a költség-haszon elemzés. kérdésben merül ki. Ugye már itt mondtam azt, hogy áldozatot hozunk a csoportért. Na most itt nem pusztán arról van szó, hogy én elkezdem mérlegelni, mennyi időt akarok ebbe belefetszolni, hogy a BKV bérlet árát levigyék, és így a költsége mekkora lesz, és nem csak az a rizikó, hogy esetleg majd a nevem valahova oda kerül, ahol nincs jó helyen, és én ebből valamiféle, tehát mondjuk félek a következményekről. Nem csak erről a típusú költségről van szó, hogy ezt mérlegelem, hogy a lehetséges haszon, tehát hogy mennyire leszünk hatékonyak, annak fényében mérlegelem, hanem arról is, hogy pontosan tudom, hogy mikor járnék a legjobban, mi lenne a legjobb számomra egy ilyen helyzetben. Hát nyilvánvalóan az, hogyha én nem csak semmit, nem viszem a vásárra a bőröm, nem fektetek be se időt, se rizikót, se semmit, de mások megteszik, nem? Ez lenne a legjobb. Tehát ha más kiharcolja nekem, hogy ne emeljék föl a BKV bérletet, akkor járok a legjobban. Tehát tulajdonképpen egy ilyen fajta elemzésbe belekezdhetek, de azért nem vagyunk teljesen hülyék, és rájövünk, hogyha mindenki így gondolkodna, akkor biztosan nem történne semmi. Tehát ezt kezdem el mérlegelni, nem csak azt a költséget, hogy mennyibe kerül nekem, hanem annak a költségét, hogy mi van, ha nem csinálunk semmit. Tehát ezt elkezdem mérlegelni, és tulajdonképpen ez a kettő együtt már egy sokkal világosabb magyarázatát adja annak, hogy mikor kezdünk kollektív cselekvésbe. Egyébként a korai elméletek voltak a költséghaszon elemzésen alapulók, és utána jött ez a bizonyos identitás központú, és ma már azt gondoljuk, hogy félre tudjuk tenni a költséghaszon elemzéseinket, ha elég erős ez a modell, amit egyébként Simca modellnek hívnak, és 2008-ban egy holland kutató trió egy nagy 180 kutatás újraelemzésén keresztül állapította meg, hogy ez a három tényező a legfontosabb. Tehát úgy tűnik, hogy ez létezik, elvégezzük ezt az elemzést, különösen olyan helyzetekben, amikor nem elég erős az identitásunk. És abban a helyzetben, amikor elég erős ez az egyetemista, aktivista identitásom, akkor akármi van, elmegyek tüntetni a hívnak, és nem kezdek el mérlegelni ilyen részletekben. Tehát, ahogy mondtam, van egy aránytalanság, nem megyünk el feltétlenül mindig tüntetni, ez összefügghet egyébként a hatékonyság dimenzióval is, ha jobban belegondolunk, nem ott szokott a legtöbb tüntetés lenni, ahol a legnagyobb a probléma, hiszen ott van a legkevesebb valós, hatékony eszköz. Tehát egy csomó ebben a modellben beleillő magyarázatunk van arra, hogy miért van egy iszonyatos aránytalanság az elszenvezett kollektív hátrányok száma és mondjuk a kollektív cselekvések száma között. De ennél sokkal nagyobb a baj, a világ tele van olyan tőlünk segítséget kérő csoportokkal és emberekkel, akik maguk kollektív hátrányt szenvednek el, de még kevésbé tudnak segíteni magukon, mint mi remek erőforrásokkal rendelkező egyetemisták, akik egyébként szintén nem feltétlenül tudnak magukon segíteni. Tehát tele van a világ segítségkérő csoportokkal és emberekkel, mi meg még magunkon se vagyunk hajlandók segíteni, tehát itt egy iszonyú aránytalanság van. Na mindjárt megnézzük, hoztam egy kis videót, megnézzük, hogy mit tehetnénk a világ problémáiért, vagy lehet, hogy azt fogjuk látni, hogy mit nem. Hát, nem túl biztató, főleg, hogy azzal indult a videó, hogy na ez az, amit nem fogunk csinálni. De akkor mégis mit fogunk tenni? Oké, ez a videó, ez egy reklám, tulajdonképpen egy termék típus reklámoz, ami védi az esőerdőt, de hát azért mi pszichológusok, akik a kollektív cselekvést kutatjuk, azok nem szeretjük ezeket a fajta megoldásokat, mert hogy ez sokkal inkább arról szól, hogy a saját lelkiismeretemet megnyugtatom, hogy tettem valamit, egy olyan terméket vettem, amin egy ilyen zöld pecsét volt. Egyébként tök jó, vegyenek ilyen termékeket, de ha ezt a saját lelkiismeretem megnyugtatására használom, akkor bizony még mindig ott lesz az a sok gyerek azzal a help me feliratú táblával, tehát hogy valójában ennél sokkal többről van szó ahhoz, hogy ez így nem visz minket közelebb ahhoz, hogy mikor tennénk valamit. Na most, ugye ez ismerős ez az ábra, az a kérdés, hogy ha ilyen aránytalanság van a saját csoportunk által elszenvedett hátrányok feldolgozásában, vagy megoldásában, akkor mi a helyzet a többi csoporttal? És itt mindjárt itt van a jó hír, hogy gyakorlatilag nagyon hasonló alapelveken működik a másik csoportok megsegítése, mint a saját csoportunk megsegítése, és ha térjek vissza a BKV-hoz, nem tudom miért ez jutott eszembe, mint példa, de most már nem a BKV-val viaskodunk, hanem csak egyetlen buszvezetővel. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy mondjuk baromira utáljuk, hogy az orrunk előtt becsukja az ajtót a buszvezető, amikor rohanunk, és amúgy is be szeretnénk kérni végre arra az órára. Na most, ha éppen ülök a buszon, amikor ez a dolog történik valaki mással, tehát rohan valaki a buszhoz, látom, hogy a buszvezető az orra előtt becsukja az ajtót, akkor mit fogok érezni? Lesz-e ilyen energia hordozom? Valamiféle bűntudatot, egyébként nagyon jó helyen. Igen, ilyen gondolatok cikáznak át a fejemen, és amit érezni fogok, az pontosan ugyanaz, mint amit a saját problémám esetén éreztem, felháborodást. Ugyanúgy föl fogok háborodni. Ilyen okokból kifolyólag, csak maguk már tovább gondolták, hogy mi történik ilyenkor. Én ülök a buszon, rohan valaki, becsukják az orrá lett az ajtót, pontosan azt fogom érezni, mintha előttem csukták volna be az ajtót. Sőt, hozzá kell tennem, még akár fokozottabban átélem a felháborodást, hogyha az illető mondjuk a kisgyerekét cipelő szülő, vagy egy mozgássérült, kifejezetten még jobban, még erősebb lesz az érzelem, tehát szó sincs arról, hogy engem hidegen hagynának a másokat érintő problémák, és az az érdekes, hogy ugyanaz történik, ezt a egyszerűen, vagy egy szóval empátiának nevezzük, a másik érzelmi állapotába való belehelyezkedés képességéről van szó, tehát átérzem azt a felháborodást, amit ő érezhet abban a helyzetben, és én magam is fel fogok háborodni. Az más kérdés, és ez zárójelben megjegyzem, hogy lehet, hogy lesz olyan, akivel kapcsolatban nem fogjuk ezt átérni, hanem megkönnyebbülten megállapítjuk, hogy jaj, de jó, hogy becsukta az orra előtt az ajtót. Ez mondjuk a csúnya része az emberi viselkedésnek, de alapesetben, és különösen a rászoruló csoportokról van szó, akkor ugyanazt a felháborodást fogom empátiás alapon átélni, amit magam éltem volna át, hogyha előttem csukják be az ajtót. Na, mi a helyzet a hatékonysággal? Hogyan állok hatékonyság dolgában? Amikor ott vagyok a buszon, szemben azzal, amikor én rohanok a busz után. Hát sokkal hatékonyabb vagyok. Tehát persze, én szólhatok a buszvezetőnek, hogy hát álljon már meg, és engedje meg, hogy felszálljon az az illető. És még esetleg, hogyha jobban rászoruló emberről van szó, még lehet, hogy a buszvezető hallgat is rám. Tehát mindenképpen, hogyha kicsit elvonatkoztatunk a buszos példától, hatékonyság szempontjából a társadalmi státusz, tehát hogy aki magasabb társadalmi státuszú, vagy a társadalmi hierarchiákban magasabb pozíciót betöltő személyek, hatékonyság szempontjából sokkal jobban állnak, mint azok a csoportoknak a tagjai, akik elszenvedik a kollektív hátrányt. Tehát mondjuk egy másik típus, egy kicsit fajsúlyosabb példával élve, hogyha veszünk egy hátrányos helyzetű roma kisgyereket, akit a tanítónő nem akar elvinni, vagy az iskola nem akar elvinni osztálykirándulni, akkor annak a kisgyereknek a szülőjeként sokkal kevesebb eszközön van hatékonyan fellépni ez ellen, a megkülönböztetés ellen, mint mondjuk, ha én lennék abban az iskolában az igazgató, vagy mondjuk a városban a polgármester, akinek megvannak a hatékony eszközei, hogy ez ellen harcoljanak. Tehát én, mint ezt úgy szoktuk mondani, hogy külcsoport vagy outgroup tag, tehát nem aki elszenvedi a kollektív hátrányt, hanem egy külcsoport tagjaként hatékonyabb eszközökkel rendelkezem. Tehát viszonylag jól állok, de akkor még mindig ott van az a kérdés, hogy akkor most nekem azonosulnom is kell vele? Nekem akkor azt az identitást kell felvennem, ami a hátrányt elszenvedő ember sajátja? Tehát én nekem mozgássérültnek kellene éreznem magam és gondolnom magam ahhoz, hogy a buszvezető őnek szóljak, hogy ne csukja be az ajtót előtte? Hát nem, nyilvánvalóan nem. Na most itt két fogalmat érdemes tisztázni. Az egyik az úgynevezett szociológiai csoportok fogalma, amivel szintén azonosulhatunk, tehát az identitásunk alapja lehet egyfajta szociológiai csoportagság. Olyan többnyire veleszületett vagy természetes csoportokra gondolok, mint az, hogy a természetes, ezért idézőjelben értem, de mondjuk, hogy nő vagyok, vagy magyar vagyok, lehet kisebbségi vagy többségi hovatartozásom, tehát olyan szociológiailag értelmezhető, tehát a társadalom számára értelmes csoportok tagjaként tekintek magamra, ezek az úgynevezett szociológiai csoporttagságok. De nem csak ilyen csoporttagságaink vannak, hanem vannak úgynevezett vélemény alapú csoporttagságaink is, és itt azért nem arról van szó, hogy mindannyian egyformán kedveljük a mákos gubát, akkor mi egy vélemény alapú csoport tagjai vagyunk, hanem a számunkra jelentős véleményekről van szó, értékekről, ideológiákról, tehát mondjuk mindannyian harcos környezetvédők vagyunk, antirasszista aktivisták, egyetemista aktivisták vagyunk, tehát valami olyan számunkra jelentős vélemény összekapcsol minket, ami kialakíthatja az identitásunkat. Na most kutatók azt a kérdést tették föl, hogy vajon melyik az, amelyik inkább elvezet kollektív cselekvéshez. A szociológiai alapú csoporttagság, tehát az az identitás, amiről előbb beszéltem, hogy a csoport tagja vagyok, vagy a vélemény alapú, és egy elég egyszerű kérdést tettek föl, szerintem maguk is pillanatok alatt maguk spontán is rájönnek a válaszra, de ezt kutatók lemérték tulajdonképpen, és azt vizsgálták, hogy egy meleg jogi tüntetésre ki fog inkább elmenni. Valaki, aki a szexuális orientációja alapján meleg, vagy leszbikus, vagy az, aki egy meleg jogi aktivista, mondjuk annak ellenére, hogy a szexuális orientációja heteroszexuális. Ez annyira nem nehéz belátni, hogy sokkal nagyobb eséllyel fog a második elmenni egy meleg jogi felvonulásra, és ezáltal megállapítottak, nem ez volt az egyetlen kutatás, csak mondjuk, hogy a vélemény alapú csoport az sokkal erőteljesebben motivál engem kollektív cselekvésre, mint a szociológiai alapú csoport. Tehát az, hogy mondjuk minket egyetemistákat, ami egy szociológiai alapú csoport hátrányér, az kevésbé valószínű, hogy előrejelzi, hogy én most elmegyek elfoglalni az egyetemet, vagy sem, mint az, hogy én egy aktivistája vagyok az egyetemnek, adott esetben nem is vagyok egyetemista, csak nagyon szimpatizálok velük és az ő céljaikkal, és mondjuk oktatóként elmegyek egy olyan tüntetésre, ami az egyetemisták jogairól szól. Sokkal valószínűbb, hogy el fogok menni, ha én ennek a pláne, ha egy szervezetnek is a tagja vagyok, de itt azért nem feltétlenül a szervezeti tagság, de mondjuk ez egy tipikus indikátor a véleményalapú csoporttagság. Na tehát azt láthatjuk, hogy a csoportközi aktivizmust, mert ezt így nevezzük, amikor egyik csoport tagja a másik csoportot érő kollektív hátrány ellen lép fel, pontosan ugyanazok az elemek mozgatják. Miért kell mégis ezzel foglalkoznunk? Mert hogy azért kell, tehát nem fogadhatjuk azt el, hogy hát ha ugyanaz mozgatja, akkor ezzel nem is kell különösebben foglalkoznunk, mert hogy mind a kettő ritka. Tehát a hátrányokhoz képest mind a kettő ritka. Egyáltalán nem arról van szó, hogy ha ilyen könnyen meg tudjuk magyarázni, akkor minden rendben van. Csoportközi aktivizmusra azért is szükség van, mert gondoljanak bele, hogy nem lehet egyetlen egy kisebbségi mozgalom sem, mondjuk többségi szövetségesek nélkül. Tehát képzeljék el, ha az egyetemisták mellé soha nem áll senki oda, nem találnak egy támogató politikust, vagy szervezetet, vagy céget, vagy akármit, akkor nyilván soha nem fognak eredményt elérni. Tehát maga a mozgalom sikeressége az azon múlik, hogy milyen szövetségeseket tudunk megnyerni magunknak, ezért van szükség a csoportközi aktivizmusra. Kérdés csak az, hogy lehet mondjuk egy cég, egy döntéshozót, valamilyen többségi csoporttagját, mondjuk éppen egy olyan többségi csoporttagját, aki mondjuk maga az okozója annak a hátránynak, megnyerni a szövetségesülnek. Tehát hogy fogom én azt elérni, hogy benne kialakuljon ez az empátián alapuló felháborodás, ami egyáltalán a fűtőanyaga lesz, a motiváció lesz ahhoz, hogy valamit cselekedjen. És itt egy picit ezt meg tudjuk magyarázni, hogy miért van ez, egy picit a segítségnyújtás pszichológiájáról kell egy pár szót szólnom. Tehát miért segítünk? Erre egy csomó elmélet született, és úgy döntöttem, hogy ezt nagyon röviden megemlíteném, hogy milyen sokféleképpen meg tudjuk magyarázni, hogy miért segítünk. És mindegyik tulajdonképpen arról szól, hogy ez egy olyan mélyen gyökerező emberi viselkedésforma a segítés, hogy nem a segítséget kapónak, hanem a segítséget adónak van legnagyobb szüksége arra, hogy segíthessen. Itt van például az evolúciós elmélet, amelyik a rokon szelekció elvével viszonylag könnyen meg tudja magyarázni, hogy miért segítünk, tehát miért teszünk meg olyan dolgokat, ami akár saját áldozathozatallal jár. Nincs semmilyen közvetlen hasznon belül, ezt altruizmusnak nevezi az evolúciós elmélet. Hát miért tesszük ezt meg? A rokon szelekció arra ad magyarázatot. Ez ismerős ez a szó, ugye? Jó, tehát hogy a hozzám hasonló gének tovább örökítése, az tulajdonképpen számomra is kedvező. Tehát azért segítek másokon, különösen azért segítek a hozzám hasonlókon, a családtagjaimon, a környezetemen élőkön, mert szeretném, hogyha a génjeim vagy a hozzám hasonló gének tovább örökíthetődnének, és ezért nekem áldozatokat kell hoznom akkor is, hogyha nincs közvetlen érdekem. A pszichológiában az érzelem elméletek azok, amik legjobban magyarázni tudják, hogy miért segítünk másokon, és ez is abszolút abból indul ki, hogy segíteni jó. A saját pozitív hangulatunk megőrzése érdekében segítünk. Egyszerűen rosszul érezzük magunkat a bőrünkben, ha nem segítenénk másokon. Az érzelem elmélet az csak arra ad magyarázatot, hogy mi az a közvetlen kiváltó motiváció, ami miatt segítek. Nem ok olyan értelemben, hogy nyilván van egy mélyebben gyökerező ok, hogy miért van szükségünk a segítésre, és hát tulajdonképpen ezek a magyarázatokból áll össze. Az érzelemelmélet valóban csak azzal foglalkozik, hogy amikor a konkrét helyzetben úgy döntök, hogy segíteni fogok, akkor tulajdonképpen ezt azért teszem meg, hogy elkerüljem azt a bűntudatot, amit itt valaki említett, azt a kellemetlen rossz érzést, hogy nem segítettem. Hogy ennek evolúciós oka van, vagy esetleg más, más oka, ugye az egy másik jellegű kérdés, ez egy vita, hogy mi az oka. A döntéselmélet is meg tudja magyarázni, mégpedig úgy tudja megmagyarázni azt, hogy miért segítünk, abból indul ki, hogy azért segítünk, mert kiszámoljuk, hogy nekünk abból hasznunk lehet későbbiekben, vagy valamilyen indirekt módon, ha most valamiféle költségeket felvállalunk. Tehát, hogy egy ilyen racionális döntésként fogja föl, azért segítek, mert később én is rászorulhatok erre a segítségre, vagy azért, mert valamilyen egyéb racionális haszna van annak, hogyha én most ezt a befektetést megteszem. De egyéb kulturális társadalmi magyarázatok is rendelkezésre állnak, egyszerűen egy nagyon mélyről jövő etikai igényünk van a segítségre, az irgalmas szamaritánus példája mutatja, hogy ez nem egy új kelető, ez nem a modern társadalmak szüleménye, hogy mi segíteni akarunk. Ami ezeket a magyarázatokat, amik tényleg nagyon különböző gyökerűnek tűnnek, összehozza, az a például a reciprocitás elve, hogy mindegyikben benne van az, hogy én azért segítek, mert én magam is segítségre szorulhatok, és például az érzelemelméletre visszautalva, az empátiás készségem, tehát hogy beleéljem magam a másik érzelmi állapotába, az például megmagyarázza ezt a jó hangulat megőrzését. Tehát én átérzem az ő nehézségeit, az ő fájdalmát, az ő igényét arra, hogy segítsenek, és azért kell, tehát annak az érzelemnek a megszüntetése, a rossz érzelemnek a megszüntetése motivál engem arra, hogy én segítsek rajta. De az evolúciós elméletben is megfér a reciprocitás elve, hiszen ott is a rokon szelekción túl, hát a saját génjeim tovább örökítése érdekében is érdemes segítenem, hiszen akkor lehet, hogy másik helyzetben rajtam fognak segíteni, a döntés elmélet az már kifejezetten erre épül, és a kulturális magyarázatokban is az az alapvető és mélyen gyökerező etikai igény, a szocializáció, tehát amit tanulunk, és arról szól, hogy segíteni kell egymásnak, én is lehetek abban a helyzetben, ő is lehet abban a helyzetben máskor, kölcsönösen segítjük egymást. Tehát valahogy ez a kölcsönösség, és ez egy nagyon mélyen gyökerező jelenség, akkor is, ha inkább a biológiai magyarázatokban hiszünk el mögött, akkor is, hogy inkább a kulturális magyarázatokban hiszünk el mögött. Na de nem mindegy, hogy hogyan segítünk. Oké, hogy segítünk, nem mindegy, hogy hogyan. Ugye itt az a mondás olvasható, hogy ha egy halat adunk valakinek, akkor egy napig jól lakik vele, de ha egy hálót, akkor egy életre. Tehát a segítségnyújtás módja tulajdonképpen kétféle lehet. Az egyik az úgynevezett autonómiára irányuló segítség, a másik pedig a függőségre irányuló segítség. Most azt szeretném kérni, hogy képzeljük el azt a szituációt, hogy van egy nő, aki most vett egy új GPS készüléket, és valamilyen távoli úti célra indul, de még sose használta a GPS-ét, de nagy szerencséjére szomszéd férfi is tudja, hogy ugyanilyen GPS készüléke van, és ezért megkéri, hogy segítsen neki. Na most a szomszéd férfinek két lehetősége van a segítségnyújtás terén. Az egyik, hogy bepötyögi neki az úti célt, ugye? A másik lehetőség, hogy megmutatja, hogy hogyan működik a GPS, és akkor az úti célt nem csak azon az egy alkalommal, hanem bármikor máskor is be tudja pötyögni. Ugye az egyik eset volt az autonómiára irányuló segítség, melyik egyébként? Az autonómiára irányuló segítség, tehát segíthetek neki úgy, hogy ő utána saját maga tudja használni azt a készüléket, vagy segíthetek neki úgy, hogy fennmaradjon a függősége. És az, hogy én melyik segítséget választom, ez egy nagyon trükkös és érdekes kérdés, és tulajdonképpen ez az, ami egy kicsit távolabb mutat, és ez az, ami jobban megmutatja a csoportközi szintjét ennek a jelenségnek. Egy kutatásban azt találták, hogy ebben a GPS-es példában azok a személyek, most kezdjük a férfival, de utána majd elmondom a nővel is, tehát azok a férfiak, akiknek úgynevezett jóindulatú szexista nézeteik voltak, nem tudom, hogy hallottak-e erről, vagy akár a kifejezés egyik feléről, ez azt jelenti, a szexizmus az annyit jelent, hogy alapvetően úgy gondolkodunk a két nemről, az a jóindulatú szexizmus, az nem ellenséges a nőkkel, tehát nem arról szól, hogy azt mondja, hogy a nők egyébként butábbak, tehát nincs benne egy ilyen alapgondolat, de van benne egy olyan, hogy a nők egyébként gyámolításra szorulnak, és hogy a nők és a férfiak kiegészítik egymást, tehát mindenképpen csupa esetleg jó dolgokat állít a nőkről, de mégis fenntartja azt a különbségtételt, ami a férfi pozícióját megerősíti, és a nőt egyfajta alárendeltebb szerepben tartja. Tehát a jó szándékú szexizmus, az ellenséges szexizmus szemben, amely kifejezetten szembe megy mondjuk a női egyenjogúsággal, ilyen pozitív, köntösbe burkolt, de a megkülönböztetést fenntartó állítások kerülnek. Nem tudom, hogy ez így érthető-e. Tehát ki kell nyitni a férfiaknak a nők előtt az ajtót, és hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a státusz hierarchiák megőrzése el nem ismert, tehát egyik fél részéről sem elismert cél. Most egy kutatásban azt találták, hogy azok a férfiak, férfiak, akik ilyen jó szándékú, jóindulatú, szexista nézeteket vallottak, mit gondolnak, melyik típusú segítséget nyújtották inkább? Hát nyilván a függőségre irányuló segítséget, és azok, akik pedig nem, tehát alacsony értéket értek el a jó szándékú szexizmuson, azok inkább azt választották, hogy megtanítják a GPS használatát. Érdekesség, hogy a nőkre is ugyanez az összefüggés volt igaz, tehát azok a nők, akik maguk is jó szándékú szexista nézeteket vallottak, azok inkább olyan fajta segítséget kértek a GPS használathoz, persze ez egy fiktív kísérleti helyzet volt, hogy igen, pötyögjék be nekik az úti célt, tehát maguk is megtartották ezt a fajta segítségre rászoruló állapotukat, és olyan segítséget kértek, ami megtartotta őket ebben a helyzetben. De az egésznek mi az érdekessége? És itt jön be ez az IHSR, vagy IHSR, ami az Intergroup Helping a Status Relations Modell, amelyik azt állítja, hogy olyan mély az etikai igényünk arra, hogy segítsünk, hogy nem úgy tartjuk fenn a státuszhierarchiákat, hogy megtagadjuk a rászorulóktól a segítséget, hanem éppen úgy tartjuk fenn, hogy akkor is adunk segítséget, és olyan típusú segítséget adunk, amikor nem szorul rá a másik. Mert hogy ez egy nagyon jó helyzet, hogy ez engem tulajdonképpen a másik fölé emel, hiszen én tudom bepötyögni a GPS, én leszek az, aki a statisztika vizsgához a jó válaszokat meg tudja adni, engem ez magasabb státuszban tart, tehát hülye leszek megtagadni a segítséget, hanem éppen kéretlenül fogom adni a segítséget, mégpedig függőségre irányuló segítséget fogok elsősorban adni. Ezek statisztikai összefüggések, tehát nem arról van szó, hogy nem lehet találni egy embert a Földön, aki nem így csinálja, hanem statisztikailag kimutatható, hogy minél inkább hisz valaki abban, pedig nem ellenséges, csak hisz valaki abban, hogy a férfiak és a nők közötti társadalmi különbségek jogosak mondjuk, és fent kellene tartani őket, annál inkább valószínű, hogy nem autonómiára irányuló segítséget fog adni, hanem a nő függőségét megerősítő segítséget. De nem csak férfi-nő viszonyról van szó. Tehát pontosan ez itt a lényeg, hogy ez egy trükk, ez egy csavar a történetben, hogy nem akarunk rossz színben fenntűnni, a saját emlékeznek, hogy mennyi minden motivál minket arra, hogy segítsünk? Segíteni fogunk, de egyáltalán nem mindegy, hogy fogunk segíteni. A segítséget kapó részéről, ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy van a segítségnek az én támogató és az én fenyegető aspektusai. Tehát, hogy engem fenyeget az, hogyha én olyan segítséget kapok, ami engem függő helyzetben tart és tehetetlennek mutat. A jóindulatú szexizmus a legritkább esetben tudatosan szexizmus. Tehát az a lényege az egésznek, hogy ez egy nagyon implicit dolog, ettől sokkal nehezebb konfrontálódni vele, és azért lássuk be, hogy iszonyú nehéz azt mondani, hogy engem diszkriminációért rajtam segítettek, ugye? Ez azért nem lenne túl hiteles, tehát ez attól egy viszonylag alattomos mechanizmus, mert egy pozitív köntösbe zárt diszkriminációról van szó, és amit ez az Ari Nadler felfedezett, hogy egy nagyon trükkös kis kísérlettel ilyen két amerikai középiskolában végezte el, és a fiktív másik középiskola, ami nem volt részt egyébként, csak ki volt találva, tehát lehetett tudni a két iskola közötti különbségekről, és abban az esetben, ha világos volt, hogy az a másik iskola soha nem fogja az enyémet utolérni, mert mi sokkal jobbak vagyunk, akkor hajlandók voltak a kísérletben résztvevő diákok autonómiára irányuló segítséget adni olyan feladatok megoldásánál, ahol lehetett a végső válasz megoldást adni, vagy pedig csak egy segítő tippet. Tehát inkább tippet adtak, és azt mondták, hogy segítek nekik, zárkozzanak. És abban az esetben, ha a kettőjük között bár egyértelműen ők voltak a jobbak, de látszódott, hogy azt mutatták meg, hogy az elmúlt években hogy emelkedett a tanulmányi eredmény, tehát fenyegette az ő státuszukat, a másik iskola, akkor abszolút segítettek, tehát nem zárkoztak el a segítségadástól, de függőségre irányuló segítséget adtak, azt mondták, hogy a C válasza jó, és nem azt mondták, hogy hogyan kell egy ilyen megoldást megtalálni. Tehát ennek alapján alapította meg Ari Nadler, hogy a segítségnyújtás mélyen gyökerező normái miatt a segítségnyújtást használjuk a státusz hierarchiák fenntartására. Most onnan indultunk el, hogy ér minket valamiféle kollektív hátrány, és nagyon sok minden együttállásra szükséges ahhoz, hogy ennek ellenére én magamon segítsek. Megállapítottuk megnyugvással, hogy viszonylag ugyanezek a motivumok szükségesek ahhoz, hogy másokon segítsünk. De azt is láttuk, hogy a segítséggel iszonyatosan vissza tudok élni, és a segítségbe bújtatott kollektív cselekvés valójában nem lesz egy kollektív cselekvés. Az a gimnazista, aki azt mondta, hogy C a jó válasz, az nem azért csinálta, mert ő magában kigondolta, hogy nem szeret szeretném, ha utolérnének, hanem azt gondolta, hogy én jót teszek vele, C választ, megmondom neki a választ. Ugye választotta volna azt is, hogy nem mondja meg, hogy semmit nem segít, de segített. Csak a C választotta meg, és ő, ha mi kikérdezzük, vagy szembesítjük vele, lehet, hogy akkor se soha nem tudta volna bevallani, hogy ezt azért tette meg, hogy ez a másik középiskola nehogy valaha utolérje őket. Tehát ezek nem tudatos folyamatok. Való életben ezek kicsit komplexebbek. Most nem akartam egy ilyen módszertani jellegű kérdésbe belemenni, de a szociálpszichológiai kísérletek egy jelentős része laborban zajlik, amikor pontosan az ilyen tényezők kiküszöbölésére koncentrálunk, hogy két jelenség közötti összefüggés, vagy valamiféle intervenciónak a következményét közvetlenül tudjuk hatni, de ez nem a való élet. A való életben komplexebb jelenségekről van szó, ezek olyan modellek, amik segítenek minket megérteni való életet, de nem tagadom, hogy a való életben előfordulhat, hogy éppen autonómiára irányuló segítség lesz, ha végső választ megadom, mert meg fogja érteni hirtelen az összefüggést, amit anélkül nem tud. Itt azt hiszem nem ezen van hangsúly, hanem az alapelven van, és én ezzel szerettem volna zárni, hogy önmagában a csoportközi segítség nem lesz kollektív cselekvés, a csoportközi segítség akkor lesz kollektív cselekvés, ha empátiára épül, tehát a másik érzelmi állapotába való belehelyezkedésre épül, ha túlmutat az én szükségletemen, hogy segítsek, és valóban elfogadja, hogy a kollektív cselekvés célja, hogy a másik csoportot érő kollektív hátrányt felszámoljuk, tehát adott esetben még akár engem, aki a külcsoport tagja vagyok, és akár magasabb státusz pozícióm van, még az én utolérésemre is irányulhat. Tehát így lesz valóban kollektív cselekvés a csoportközi segítség. És hogyha egy nagyon hétköznapi példával zárnám, hogyha engem egy vakember megkér, hogy kell átmenni a zebrán, vagy hol van a zebra, akkor nekem el kell tudnom azt fogadni, hogy ő azt akarta, hogy én elkísérjem őt a zebráig, de azt utána egyedül szeretne rajta átmenni, és én pedig elfogadom, hogy ebben az esetben nem fogom meg őt, és cipelem át magammal a zebrán. Tehát, hogy valahogy ez az empátián alapuló, a másik hátrányát leküzdő kollektív cselekvést nevezhetjük csak valódi csoportközi segítségnyújtásnak. Én ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom őket az ELTÉ-n a pszichológia képzésben.
Elhangzott a Csoportközi Segítségnyújtás Jelentősége és Pszichológiai Magyarázatai című előadás. Kende Anna előadását közvetítettük az ELTE-Festről. A felvétel október 10-én készült. Szerkesztette Süle Dániel.